Halleluja, dicsérünk, Atyám, magasztalunk téged. Áldjuk a te drága szent nevedet, mert te méltó vagy a dicséretre. Köszönjük a te jelenlétedet, a békességedet. Hálát adunk, drága szent szellem, a szent olajét, amely megkönnyíti a dolgainkat. És köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást, annak a gyümölcseit, amiben ma járhatunk. Hálát adunk, Atyám, az egységért, a békért, a szeretetért, a megértésért, és a gyülekezetből kirúgjuk a megosztás szellemét, az irigység és a féltékenység szellemét a Jézus nevében. Mert ahol Isten szeretete árad, ott ezek nem foglalhatnak helyet. Hálát adunk, Atyám, hogy ma együtt lehetünk ismét, és szólhatjuk a te igédet, amely épít, felemel, bátorít, vigasztal. Köszönjük az érintésedet, köszönjük Szent Szellem az ajándékokat, amit bekapcsoltál, és hiszük, Atyám, hogy te dicsőséget veszel minden egyes gyógyulásból, szabadulásból, áttörésből. Köszönjük a szeretetedet, mi is szeretünk téged, és fogadjuk a közléseidet, a látogatásaidat. Hálát adunk, Atyám, hogy beléphetünk a te tróntermedbe, mert a drága szent vér igazzá tett bennünket, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Nyitott szívet, hallófület és látószemet rendelünk, szellemiséget és szomjúságot árasztunk ki, továbbá a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét. És elrendeljük az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy nekünk csak úgy lehet, ahogy megvan írva, sehogy máshogy. Elrendeljük Jézus nevében, hogy a hallgatóság azt az üzenetet hallja meg, amit az Úr Jézus át szeretne adni a mai napon is. A Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökön, örökké. Amen. Emlékeztesd a szomszédodat arra, hogy te szellemi lény vagy. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket.
Köszönöm szépen, hogy visszatértél hozzánk. És ez segít a gyógyulásomban, segített eddig is, és akkor eddig szépen gyógyulok, most már úgyhogy most már szerencsésen túl lettem rajta, túljutottam, és most már én is örülök, hogy visszatértem közétek. Most nagyon szépen köszönöm.
Először is hálát adok az Úrnak, hogy a helyreállítást kimunkálta, és hálát adok nektek is, akik az elmúlt két hónapban a szolgálatot segítettétek, támogattátok különböző formában, amíg szabadságon voltam. Mindenki tesz hozzá valamit. Ha más nem, imádkozik az alkalomért, hogy sikeresebb és eredményesebb és erőteljesebb legyen. Először azzal kezdeném, hogy Jézus miatt jöttünk össze. A megosztás, megtévesztés szelleme sok helyütt jelen van. Ez nem kívánatos, úgyhogy kirúgtuk az imában. Pesten is elhangzott ez az imában. És ha bármi történne, bármilyen területen, nem arra kell tekinteni, hogy ki mit tett, ki mit mondott. Azért vagyunk itt, hogy Jézustól halljunk a mai napon is. Tehát Jézusra kell mindig tekintenünk. Szombaton ima konferencián voltunk, és tudjátok már, akik az Úrban vannak, hogy nincsenek véletlenek. Az én szívemben nagyon forgott az, hogy Ábrahámot, amikor Isten elhívta, kihívta, és ugye megalakult Izrael nemzet. És miről beszéltünk az autóban fölfelé? Ugyanerről. És mit hallottunk Pesten az Erzsike tanításnak? Ugyanezt. Ugye ez nem véletlen. A különböző hírlevelekben már hallhattátok, hogy két zsidó találkozó lesz, amiben az egyházunk is részt vesz. És engedjétek meg, hogy pár gondolatot ezzel kapcsolatban felolvassak. 2009-ben én magam is voltam egy ilyen találkozón, és ebben az évkönyvben meg is található, ez 2009 novemberi számban. Jim Sanders, a Krisztus Szeretete Egyház vezető pásztora beszédében hangsúlyozta, megtiszteljük a zsidó népet, akik oly sokat tettek azért, hogy a messiás eljöjjön. Fontosnak tartjuk az ő támogatásukat és Izrael támogatását egyaránt. Ugyanis ezt olvashatjuk az Ószövetség lapjain, a Szent Igében, hogy akik áldják Izraelt, azok áldottak lesznek. És akik átkozzák Izraelt, azok átok alá kerülnek. Ahhoz, hogy mi és hazánk áldott lehessen, meg kell áldanunk Izrael népét. Baráti jobbunkat nyújtva tudják meg, hogy nem állnak egyedül, igenis vannak, akik melléjük állnak. Egy kis történelmi visszatekintés. Miután Isten elvesztette az édenkerti családját, tehát Ádámot és Évát, és erről nemrégen hallottatok tanítást, egy népet keresett magának. Egy másik családot. Választása Ábrahámra esett. Isten Ábrahámnak tett áldás ígérete a zsidókra, és a Krisztusban levő valamennyi népre egyaránt vonatkozik. Az ő leszármazottai Izsák és annak fia Jákob, akinek Isten az Izrael nevet adta. Izrael 12 fiú gyermekéből jött létre a 12 törzs. Izrael tehát Isten választott népe, akit sajátjának tekint és védelmez. 1800 év után, 1948 óta újra létezik egy zsidó állam azon a földön, amelyet Isten örökre nekik adott. Izrael népét Ábrahám leszármazottjai alkotják. Izrael egy olyan állam, amely Isten akaratából jött létre. Csak részletet olvastam fel belőle. Ez a korábbi újságok megtalálhatók az interneten. A 4 Mózes 24.9-ben olvasható az az ige, amely azt írja, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lészen. Én is kaptam olyan továbbküldött e-maileket rokonságon belül, amelyek arról szólnak, hogy minden rossz a zsidó népnek köszönhető, és hogy bennünket elnyomnak. Nincsenek tisztában az igével. Ennyi. És a világosságot árasztjuk ki fölöttük. Egy biztos, hogy aki Izrael népét valamilyen módon bántalmazza, az Jézus vérvonalát sérti. Mert Jézus azon az ágon született, és ő a mi megváltónk. Következő gondolat. Bocsánatot szeretnék kérni az Úrtól és a szombati utastársaimtól, mert bizonyos tekintetben engedetlen voltam a Szent Szellem vezetésének, és nem adtam át minden üzenetet, ami a szívemen volt. Ez pedig azért nem jó, mert a Szent Szellem megszomorodik és visszavonul. Úgyhogy most a különböző apró gondolatokat leírtam, és szeretném megosztani veletek. Olvasgatom az Azusa utcáról szóló könyvet, nagyon kis léptékben, de haladok előre, és az, aki leírta a könyvet, az gyakorlatilag szó szerint leült azok lábai elé, akik szemtanúi voltak ezeknek az eseményeknek. Tehát Jézus lábainál helyet foglalni, ez a gondolat, ez a vezérfonal. A Bibliában pedig olvashatunk arról, hogy Mária és Márta, amikor Jézust vendégül fogadták, egyik elment a konyhába tüsténkedni, aki végül is dorgálást kapott, és Jézus azt mondta Máriának, hogy te választottad a legjobb dolgot, tehát Jézus lábainál kell helyet foglalnunk, és hallgatnunk az üzenetet. Én magam, amikor még kezdő keresztény voltam, én is idézőjelben így foglaltam Jézus lábainál helyet, mert amikor a pásztorom ment Pestre, mindig megkérdezte, hogy van helyünk jössz, hogy nem mennék. És végig hallgattam, vagy kérdeztem az Úrról kapcsolatos dolgokat. Tehát a mi feladatunk, hogy Jézus lábainál foglaljunk helyet, és amikor az Úr üzenetet akar átadni, akkor kapcsoljunk vételre. Nem tudom, nagyon régen mondta Sanders pásztor azt, hogy nem tudod szolgálni egy ember felé, mert nem hagyta szóhoz jutni. Tehát Isten hiába akar valaki felé szolgálni, hogyha nem hagyja szóhoz jutni. Tehát foglaljunk Jézus lábainál helyet, mert az a legjobb hely. És ez az utca utcai könyv kapcsán jött elő ez a gondolatsor. Korábban már hallottátok, hogy nekünk Jézushoz kell igazodni, és nem neki hozzánk. Ez azt hiszem mindent megmond. Kaptam igét is. Az ige számot felírhatjátok, az 1 János 2:15. 1 János 2:15 azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, és azt, ami a világban van, azokat a dolgokat. Mert aki a világot szereti, azt nem szereti az Atya. És ma találtam egy képes üzenetet, aminek ez a felirata. Nem olyan egyházra van szükség, amely együtt mozdul a világgal, hanem olyanra, amely megmozdítja a világot. Teljesen más nézőpont az egyik és a másik. Ismerjük a vetés-aratás törvényét, ki mit vet, azt arat. Hogyha igét vetjük, akkor mit fogunk aratni? Áldást. Hogyha a világ gondolatai jönnek ki a szánkon szavak formájában, akkor mit fogunk aratni? Bogáncsot. Kaptam még egy igét az ima alatt Pesten, az 1 Királyok 18:21-es vers. Nem olvassuk el, mert otthon megtaláljátok. Azt mondja az ige, hogy ne sántikáljatok kétfelé. Isten nem ad céltalanul igét, üzenetet, ez valakinek szól. Vagy tudjátok fizikálisan kapcsolni valamihez. Voltak olyan esetek a elmúlt másfél évtizedben, hogy egy pásztor kivált az egyházból, és általában ez úgy szokott történni, hogy a gyülekezet egy része megy azzal, mert személyfüggő, sok keresztény, egy része leválik és marad a Krisztus szeretett egyháznál, a harmadik része pedig járt mind a két helyre. A volt pásztorához, meg az új pásztorához. És erre előjáróink azt szokták mondani, hogy ilyen esetben azt kell mondani, hogy döntsd el. Ide vagy oda. Kétfelé nem egészséges, mert más a szellemiség, és ebből előbb-utóbb egy szellemi zűrzavar lesz. Ez egy igazság. És nagyon sok keresztény, én magam is találkoztam ilyennel, mert jönnek tanácsért az interneten, e-mailben, tényleg össze vannak zavarodva. Nem értik tisztán az igét, és ahogy Sanders pásztor is mondta régen, ugrálnak, mint a szöcskék fél évig itt, utána fél évig ott, és akkor mennek tovább. Így nem lehet felnövekedni. Akinek van füle, a hallásra hallja. Egyik pásztor testvérünk egy másik megyében következő helyzettel találta magát szemben. Rábízták az unokát. Ez egy nagyon szép feladat egyébként, de Biblia ír a mértékről. Ugyanis Sanders pásztor tanította azt, hogy ha ti szerettek engem, akkor nem fogtok engem korlátozni a növekedésben és a szolgálatban. És azzal a kikötéssel nagy örömmel gondozza az unokát, hogy a szolgálatba el kell mennem, amikor Pestre akarok menni, akkor biztosítsátok a szabadidőt, oldjátok meg valamilyen más módon, mert a hosszú távú elmaradásnak kiszáradása következménye, és így nem lehet szolgálni emberek felé. És azt sem szabad elfelejteni, hogy tanításokban benne van, talán még a Dióhéjban is, hogy sok esetben az ördög a hozzánk legközelebbeket használja arra, hogy bennünket visszatartson a növekedéstől. Akármilyen mézes madzag vagy szép díszcsomagolásban, de bele tudja csempészni azt, hogy korlátozza a növekedést, korlátozza a szolgálatot. Halleluja! Mindenki jól van? Biztonsági övek be vannak kapcsolva? Elkezdünk egy új sorozatot. A sorozat fő címe a krisztusi győzelemben. És az első résznek a címe az elnyomás. Egyes pont alapok. Valójában démonológiát fogtok hallani. Ez lehet, hogy elsőre ijesztő, de a főcím az már megnyugtató, hogy a krisztusi győzelemben. Fel nem ismert veszély ellen nem lehet védekezni. Tehát fel kell ismerni a veszélyt, hogy hatékonyan tudjunk ellenállni. Az első igénk a Zsidó 11.3-as vers. Mindannyiunknak tudni kell, hogy létezik egy szellemi világ, ami fizikai szemmel nem látható, és ez a szellemi világ a fizikai világnál is valóságosabb. Zsidó 11.3.
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Amen. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a fizikai világ a szellemi világnak a képmása. Tehát ez a másolat, amit a fizikai szemünkkel látunk. Meg ahogy hallottátok a múlt héten, hogy mi belülről nézünk kifelé. Mert a szellemünk az edényünkben lakik. Tudnunk kell, hogy vannak a világosság oldaláról is szellemi lények, angyalok, Szent Szellem, és van a sötétség oldaláról is egy szellemi hadsereg. Ezek pedig a démoni hadsereg. Viszont tudnotok kell azt, hogy a sötétség egyedül ott nem uralkodhat, ahol a hívők világosságban járnak. Ez nem a tudománynak a világossága, hanem az evangéliumnak a világossága. És a János 8.32, az egy nagyon fontos vers, mert azt írja, hogy ha megismerjük az evangélium világosságát, akkor szabadokká válunk. János 8.32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Halleluja! Ez az igazság valójában az evangéliumnak a világossága, amit hétről hétre hirdetünk. Ti meg befogadjátok. Azt is tudni kell, hogy nem csak tudatosan lehet beengedni az ördögöt az életünkbe, hanem sok esetben a keresztények tudatlanul teszik. Az Efézus 2.6-os igénk az meg fog benneket erősíteni. Elmondja az ige, hogy az újjászületett hívők, akik ugye mi vagyunk, milyen hatalmi pozícióban vagyunk. Efézus 2.6.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Amen. Tehát Krisztussal együtt meghaltunk, feltámadtunk, ez egy szellemi dolog, és miután az Atya Jézust felemelte az ő jobbjára, mi, mint Krisztus teste, mint Krisztus testének a tagjai, mi is ugyanazon a hatalmi pozíción ülünk. A világegyetem legmagasabb pontja ez. Ezt jól le kell súlykolni az ember szívében. Tehát magasan a sötétség erői felett ülünk, és trónulunk. Mert Jézus trónon ül. Ő a fej, mi a test. Ez a pozíció a hatalom, a tisztelet és a győzelem helye. Nem pedig a kudarc, depresszió és a legyőzöttség állapota. Ahhoz, hogy a Krisztus által megszerzett győzelemben járhassunk, nem elég csupán ismerni az átruházott hatalmunkat, hanem gyakorolni is kell. Egy katona hiába tartja a vállán a fegyvert, hogyha soha nem veszi elő, határsértők olyan szépen átsétálnak a zöld határon. Úgy lehet bizodalmunk a Jézus nevében rejlő hatalomban, hogy ismerjük az igét, és annak a világosságában járunk. Efézus 4.27. Azt mondja az írás, nagyon röviden, hogy ne adjatok semmiféle lehetőséget az ördögnek és a pokol rabló bandájának. Efézus 4.27.
Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Egyértelmű, ugye? A sátán elsősorban a testen és a lelken keresztül próbál hozzáférni az emberekhez. Amilyen mértékben megnyitja az ember magát, ez meghatározza azt, hogy milyen mértékű a befolyás. Azt viszont fontos tudni, és le kell szögezni, hogy az újjászületett hívő szellemében nem lehet démon. Mert ki lakik az újjászületett ember szívében? A szellemében? Az Úr Jézus. Mert mindannyian befogadtuk. A magyar közmondás olyan szépen elmondja, hogy két tudás nem fér meg egy csárdában. Van egy győztes Jézus, akkor oda tolná a képét a legyőzött ellenség? Nem fog oda menni az ember szellemében, mert ott Jézus lakik. Meg még a Szent Szellem is. A befolyásolás három fokozata, az elnyomás, a megszállás és a birtoklás. Filippi 2.10-es verset olvassuk el, mert ez nagyon meg fog bennünket erősíteni, hogy Jézus neve, amit mi örököltünk, ez milyen hatalmas. Filippi 2.10.
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Föld alatt ki van? Ki lakik a föld alatt? Füstös tarvú. Kinek kell meghajolni Jézus nevére? Az ellenségnek. És minden ellenségnek. Kivétel nélkül. Az Efézus 6.12-t az egyszerű fordításból fogjuk felolvasni. Éppenséggel nézhetitek a tiéteket, vagy otthon utána néztek. Mert nem árt összehasonlítani, mert a két fordítás sokszor egy nagyobb képet ad.
Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.
Amen. Azt mondja az ige, hogy nem vér és test ellen, azaz nem fizikailag kell hatakoznunk egymással, ember-emberrel, nem egymással kell birkóznunk, hanem a háttérben meglapuló gonosz erőknek kell parancsolnunk a Jézus neve által, amelyre minden tér meghajol. Kettes pont, az elnyomás. Kettes pont, az elnyomás. A gonosz szellemek hatást gyakorolhatnak, hogy az embereket elnyomják. Bárkit elnyomhatnak, kívülről, vagy belülről. Ezt tisztázzuk, ezt a gondolatot, mert azt mondtuk az előbb, hogy újjászületett hívőben nincs démon. Tehát az újjászületett keresztényeket csak kívülről tudják elnyomni. Aki nincs újjászületve, és nem lakik benne Jézus, azokat belülről is képesek elnyomni. A legnagyobb befolyásuk akkor van a démonoknak, hogyha bejutnak az ember testébe, mert így képesek magukat rajta keresztül kinyilvánítani. A szomszédunkban sok évvel ezelőtt egy kutyát el kellett altatni, mert egyszerűen nem lehetett vele mit kezdeni. Mert a szellemi erők testét keresnek, hogy a testen keresztül tudják magukat kinyilvánítani. Erről volt szó korábban. Hogyha nem tudnak bejutni, akkor kívülről igyekeznek hatást gyakorolni az emberre. Újjászületett és Szent Szellemmel teljes hívőket is elnyomhatnak, de csak kívülről. Az elnyomásnak különböző mértékei vannak. Esetenként jobban, máskor kevésbé látható ez az elnyomás, vagy pedig időlegesen is változhat ennek az erőssége. Az elnyomásnak a fajtái, ezt majd külön fel fogom még egyszer sorolni, most elmondom azért együtt, sanyargatás, félelem, testi elnyomás és mentális elnyomás. Ennek a tanítás sorozatnak, ami elindult, az a célja, hogy megismerjétek a hatalmatukat Krisztusban, és meg tudjatok állni az ördög minden mesterkedésével szemben. Tehát a alpontunk a sanyargatás. A sötétség erői különféle módon sanyargathatják az embert, de amikor ezt felismerjük, akkor ellen kell állnunk. Egyszerűen ki kell mondanunk, hogy ellenállunk a Jézus nevében. Mert Jézus nevére mindent ért meghajol. Köteles meghajolni. Ez a sanyargatás megnyilvánulhat többek között rossz hangulatként, vagy időnként hallani az emberektől azt, hogy úgy érzem, hogy egy fekete felhő lebeg a fejem felett. Tehát ehhez hasonló megnyilvánulások előfordulhatnak. De nem kell megengedni. A Jakab 4:7-et olvassuk el, mert ebben van egy parancs az Úrtól.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.
Amen. Az egyik fordítás azt mondja, hogy rettenetes félelemmel fog elfutni. Mint amikor jön egy cunami, vagy egy földcsuszomlás, és valaki az elől fut. Tehát ilyen félelemmel fog elfutni Jézus nevére. Ezt jól építsd be a szívedbe. A másik pedig, amiről Sanders pásztor tanított, hogy az ige második felé gyakran idézzük, de az első feléről sem szabad elfeledkezni. Mert úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek Istennek, azaz vessétek magatokat alá Istennek, Isten igéjének, és amilyen mértékű a mi alávetésünk, olyan mértékű a hatalmunk a sötétség erői felett. Ez egy összefüggés. Az egyszerű fordításból fogjuk olvasni a Lukács 10:19-et. Egy biztos, hogy a hívőknek nem kell elnyomás alatt élni. És a következő versben azt fogjuk olvasni, hogy van egy átruházott hatalmunk. A mai világban például a rendőrnek van egy átruházott hatalma a kormánytól, hogy bizonyos intézkedéseket megtehessen. Ez is hasonló ehhez. Ehhez tudjátok kapcsolni. Lukács 10:19-es, egyszerű fordítás szerint.
Figyeljetek rám! Igaz, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon taposatok, s ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség minden ereje, és semmi sem árthat nektek.
Amen. A mi fordításunk azt mondja, hogy kígyókon és skorpiókon tapodhattok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Az ellenségnek mennyi erején uralkodhatunk? Felén, háromnegyedén? Minden. Minden. Halleluja. Jézus nevében meg kell dorgálni a sötétség erőit, a panaszokat, a tüneteket. Szembe kell szegülnünk, ellenállnunk, és mint olvastuk a Jakab 4:7-ben, az ördög rettenetes félelemmel el fog futni. Mindezt Jézus neve végzi el. Nem nekünk kell görcsölni, hogy ez megtörténjen, nekünk csak Jézus nevét kell használni. A gyümölcsfák tavasszal meghozzák a virágot, évközben nő a termés, és amikor elérkezik az érés ideje, akkor leszedik az almát, a körtét, a gyümölcsöket. A fa görcsöl azon, hogy ő meghozza a gyümölcsét, a termését? Nem. Ez egy folyamat. Ugyanígy nekünk sem kell azon görcsölni, hogy ez hogy fog végbe menni. Egyszerűen Jézus nevét kell hatalommal használni. A kék és a zöld ima könyveinket és minden más imádságot nem elolvasni kell, hanem hatalommal imádkozni. Mert a hangunkhoz hozzá kell kapcsolni a hitet. És akkor azt jelenti, hogy ez már hatalommal történik. És nem arról kell beszélni, hogy hol fáj, mi a probléma, mert ezzel csak növeljük a gondokat. Azt kell kimondanunk, amit szeretnénk elérni. A gyógyulásunkat, az anyagi áttöréseket, és minden pozitív dolgot. Lapozzunk az Ézsaiás 22:25-höz. Mert amikor Jézus nevét használjuk, akkor az ige, azaz Jézus megcselekszi azt, amit mi elrendeltünk, Sőt, a szolgáló angyalok arra várnak, hogy az igét kihirdessük, rendeleteket hozzunk, mint király, és ő fogja elvégezni. És amikor mi ezt hatalommal működtetjük, akkor az elnyomás eltávozik, és sok esetben úgy érzik az emberek, hogy egy nagy teher esett le róluk. Ézsaiás 22-25.
Ama napon azt mondja a seregeknek ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik, és leesik, és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá.
Amen. Így szabadulnak meg az emberek, hogyha használják a hatalmukat, vagy pedig mi imádkozunk másokért. Mert így is működik. A B pontunk a félelem. Erről már többet hallottatok eddig is, mint a többi egyéb megnyilvánulási formáról. A félelem a hívőket is megtámadhatja, és rabul ejtheti, és ez miatt gyakran megbotlanak. Hogyha a félelem a hívő elméjét ragadja meg, akkor a szellemük nem fog tudni kellőképpen működni. Mert az elme a kapu a szellemünkhöz. Az igét az elme szűrője engedi be, vagy tartja vissza. Erzsébetnek volt erről egy gyönyörű tanítása, hogy az elme szűrőjét tisztán kell tartani. Kávéfőzőben is időnként szűrőt kell cserélni, hogy ne legyen dugulás. Tehát megragadhatja az emberek elméjét, de megragadhatja az emberek testét is, és ilyenkor mondják azt az emberek, hogy összerándult a gyomrom. Ezzel szerintem mindenki találkozott ezzel az érzéssel, csak nem tudta, hogy mi okozza ezt. Vagy görcsbe rándult a gyomrom. Ilyen kifejezéseket lehet hallani. Ez a félelem szellemétől van. Most innentől kezdve fel lehet ismerni, hogyha ilyen érzése van az embernek, akkor már is meg tudja kötni, mert hatalmunk van Krisztusban. Az oldáskötés hatalmát a Máté 18:18 írja. Hogy amit megkötök a földön, az a szellemi világban is kötve lesz. És amit megoldotok, az a szellemi világban is oldva lesz. Hát mit kell megkötni? A rossz dolgokat. Mit kell megoldani? Kiárasztani? Isten dicsőségét, a kenetet. Máté 18:18. Ez jegyzeten kívüli. Jó, figyeljetek. A félelem megnyitja az ajtót az ellenségnek, pontosabban a kétségbeesésnek és a reménytelenségnek. És ilyenkor van nagy szerepe az ima támogatóknak, mert aki benne van ebben a bizonyos helyzetben, a megpróbáltatásban, nem biztos, hogy látja az alagút végén a fényt. Pontosan ezért, mert a félelem szelleme kétségbe ejti, reménytelenséget hoz. Korábban foglalkoztatott az a kérdés, hogy a nagy nevű apostolok, akik a Bibliában vannak, nagyon sokuk az életükkel fizetett. Megölték őket, vagy különböző drasztikus módon eltávolították az élők sorából, hogy az a kérdés foglalkoztatott, hogy miért történhetett meg velük. És akkor már megfogalmazott a szívemben, hogy minden bizonnyal a félelemmel beengedték az ellenséget, és nem voltak képesek kellő mértékben hatalmat gyakorolni. Az a kérdés is foglalkoztatott, hogy neves szolgálók, például Swigelsworth, akinek a szolgálatában több mint 1 tucat ember támadt fel a halálból, Isten ilyen hatalmas módon használta, és ő is az Azusa utcába kapta a kenetet, és onnan indult el, hogy mások felé hatalommal tud szolgálni, saját maga felé pedig sok esetben eredménytelen az ima. És a Swigelsworth az élete során nagyon komoly vese problémával, vese kövekkel és görcsökkel küszködött. Tehát egy hatalmas ember, akit Isten hatalmas módon használ, ő maga felé pedig nem tud szolgálni. Pedig azt is tanítja a Biblia, hogy saját magunkért is tudunk kézzeltétellel imádkozni. Na, és itt van a kulcs, ahogy nekem körvonalazódott, hogy a félelem megnyitja az ajtót, jön a kétségbeesés, a reménytelenség, és saját magáért nem tud kellő hatékonysággal imádkozni. Elfogadható ez? Olvassuk el a 2 Timóteus 1.7 az egyszerű fordításból. 2 Timóteus 1.7.
Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme.
Amen. Kiegyensúlyozottság, fegyelmezettség, erő. Fontos jellemzők. Tehát Isten nem a félelem szellemét adta. A félelem egy gonosz szellem, egy démon. De hatalmunk van felette, Jézus neve által. És azt is tudjuk, hogy a szeretet kiszorítja a félelmet. Tehát ha mi szeretettel feltankoljuk magunkat, akkor a félelemnek ki kell szorulnia. Megint találtam egy érdekes képes üzenetet, ami azt írja, hogy a hit, illetve a szeretet olyan, mint az immunrendszer, amely kiszorítja a félelmet. Tanulj meg Isten erejében megállni az ige alapján, azaz ellenállni a pusztítónak. Isten a mi oldalunkon áll, a mi oldalunkon van az mennynek az összes erőforrása, és Isten harcolja meg a csatáinkat. A hit szép harca nem más, mint az igében való hit által szembeállni az ellenséggel. Nem engedni tovább. Meghúzni a vérvonalat. Ördög, ezt nem lépheted át. Ez az én küszöböm. A félelem nem barát, hanem ellenség. Ezért nem kell elviselni, nem kell helyjel kínálni. Állj ellen a félelemnek, és kerüld el, mint egy betegséget, mint egy ragályt. Szóld az igét a démonoknak, Jézus nevében gyakorold a hatalmadat felettük, és el fognak távozni. C pont. Testi elnyomás. Testi elnyomást eredményezhet, hogyha egy gonosz szellem kínozza valakinek a testét, azaz a szellemének a házát. Kenneth Hagin a gyógyító sorban találkozott egy olyan emberrel, aki azt mondta, hogy darásfészek méretű gyomorfekéje van, de nem engedte magát megoperáltatni. Hagin kapta az igét a Máté 8.17-et, hogy Jézus elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat, és hogy kézzel a tétellel imádkozhatunk a betegekért. Máté 8.17. És közben bepillantást kapott a szellemi világba, és azt mutatta az Úr, hogy egy démon ezt az embert elnyomja. Máté 8.17.
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Amen. Hagin elmagyarázta a gyülekezetnek, hogy nem Isten a betegség szerzője. A démon az előítézője a tüneteknek, vagy közvetlenül, vagy közvetve. Vagy jön egy vírus, vagy egyszerűen megtámadja a démon a testet, vagy pedig jeges úton elgáncsol valakit, és eltörik a kezelába. Ez a közvetett hatás. Amikor ilyennel találkozunk, akkor a Szent Szellem ereje által kell foglalkozni az ilyen esetekkel, tanította a gyülekezetet Hagin, mert ezek tisztátalan szellemek. A magyarázat után kezét tette a betegre, és egy újabb kinyilatkoztatást kapott. Azt kapta, hogy, és el is mondta az illetőnek, hogy te előző éjjel nem tudtál aludni, égett a gyomrod, és a lelkiismereted nagyon-nagyon zavar téged, mert ez az ember egy bizonyos dologban, engedetlenségben volt Istennel szemben, ami ajtót nyitott az ellenségnek. És azt mondta Hagin, hogy csak akkor tudok felét szolgálni, hogyha ezt a engedetlenséget, ami egy pénzügyi területen volt, ha tisztázod az Úrral. Az illető megígérte, hogy engedelmeskedni fog ezen a területen, és összhangba kerül az igével. Tehát látjátok, hogy ha nem vagyunk összhangban az igével, az is ad egy lehetőséget, egy ajtót, hogy az ellenség azon belépjen. Ismét kézzel a tétellel imádkozott, elűzte a démont, és azt mondta az illetőnek, hogy rendes vacsorát fogyasszál. Ugyanis 2 évig nem tudott dolgozni, és csak bébi ételt evett. És hitben ezt megcselekedte, vett normális vacsorát, elfogyasztotta, és teljesen eltűnt a gyomorfekélye. A D pont a mentális elnyomás. A mentális elnyomás az, amikor egy gonosz szellem megragadja a hívőnek az elméjét. Ismét példával szemléltetem. Kenneth Hagintől imád kért valaki, akinek idegi problémái voltak, és nem tudott aludni. Sőt, már beutalója volt az elmegyógyintézetbe. Olyan súlyos esetben volt. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka működött, és az úr megmutatta Hagintnek, hogy ennek az illetőnek a vállán ott ül egy majomszerű lény, és a fejét, mint egy abroncs, mint egy satú, szorítja körbe. Hagint imádkozott, Jézus nevében megparancsolta, hogy ördög, engedd el ezt az embert, vedd le a kezedet az elméjéről. Ez a kis szellemi lény leesett a padlóra, ott nyöszörgött, és azt mondta, hogy nem akarom, de meg kell tennem, mert Jézus nevére engedelmeskednem kell. És Hagint tovább folytatta az imát, Jézus nevében el kell hagynod nem csak ezt a férfit, hanem ezt a termet is. És a második parancsszóra kiszaladt a teremből, démon. A férfi felemelt kézzel dicsérte Istent, mert érezte, hogy egy vaspánt patta le a fejéről. Képzeljétek el egy hordót. Hordót milyenesen szorít egy vaspánt, hogy szét ne essen. Körülbelül ilyen szorítást érzett ez az ember. Nem került intézetbe, visszanyerte az egészségét. És hála az Úrnak, hogy Hagint nagyon sok kinyilatkoztatást kapott a Szent Szellemtől, és hála Istennek, hogy a Szent Szellem ereje jelen volt a szolgálatában. És a miénkben is ott lehet. 3. pontunk következik. Megnyílni az ördögnek. Akármilyen hihetetlen, de az újjászületett hívő is megnyílhat a gonosz szellemeknek, helyet adhat nekik, és ez főképpen akkor fordul elő, amikor nyomás alatt van, amikor a sötétség erői nyomást gyakorolnak rá. És a Szent Szellem itt nagyon felhívta a figyelmet, hogy hangsúlyozzam ki, hogy a nyomás alatt levők erre figyeljenek, mert könnyen megnyílnak a világosság és a sötétség oldalának is. Azért azt mindenki érzi, hogy mikor van nyomás alatt. Ilyenkor kell nagyobb figyelem, hogy szelektáljon, hogy ez a késztetés, indítatás nem az igével egyezik. Akkor azt el kell vetni. Ezért mondja az ige, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. A 2. Korintus 10:5-ös írja azt, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Otthon megnézhetitek majd. Azaz meg kell vizsgálni az ige tükrében. Összhangban van-e az a késztetés, indítatás az Isten igéjével? Mondok egy igét, amit házi feladatnak ajánlok. A Máté 16-osban 15-től 23-ig. Az írásokban bizonyított, hogy Péter apostol is mindkét irányba megnyílt. Az első esetben, amikor megkérdezte Jézus, hogy ki vagyok én, akkor a mennyből hallott, hogy te vagy az Isten fia. És amikor beszélt a szenvedéséről, a haláláról, akkor Péter a sötétség erőinek nyílt meg, és azt mondta, hogy Uram, ez meg ne történjen veled. Ha ez megtörténik, hogy nem történik meg a megváltás, akkor nincs üdvösségünk. Tehát ott ellene szólt, mert rossz helyről hallott. Ellene szólt a megváltásnak. Az ember nem gondolná, hogy egy apostol, aki Jézus mellett van, egyszer megnyílik a mennynek, egyszer megnyílik a pokolnak. Tehát nagyon kell figyelni, amikor nyomás alatt vagyunk, hogy jó helyről hallunk-e. Különbséget kell tenni, hogyha valaki megnyílik egy démonnak, vagy egy démon birtokba vesz valakit. Fajsúlyában van különbség. Valaki részlegesen is megnyílhat a sötétség erőinek, és amilyen mértékben megengedi és beengedi a sötétség erőit, olyan mértékben képesek őt irányítás alá venni. Van egy jó hírem, nem kell megnyílni sem az ördögnek, sem a hústest kívánságainak. Az ellenszer az, hogy meg kell tanulnunk odaszánni a testünket Istennek. Még egy igénk van, a Róma 6.16-os, ami elmondja nekünk, hogy akinek megnyílsz, vagy aláveted magad, annak válsz a szolgájává. Róma 6.16.
Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet.
Amen. És egy másik igehely pedig azt mondja, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Ahogy valaki részben odaszánja magát a Szent Szellemnek, ugyanúgy képes egy démonnak is odaszánni magát. És minél jobban megnyílik a sötétség erői felé, annál több helyet ad az életében, és végül a démon megpróbálja birtokolni őt. Még egy történet. Kenneth Hagennek volt egy veje, aki végül is pásztor lett, egy könyvkiadót vezetett, de eleinte gondjai voltak a gonosz szellemekkel, mert engedett a gonosz szellemeknek. Nagyon labilis volt a munkahelyén, nem tudott sokáig egy helyen maradni, a gyülekezetben dicséretvezető volt, egyik alkalmon ott volt, másikon meg várták és nem jött. Az ilyen jelenséget hívják jojó kereszténynek. Nem tudom, ki ismeri a jojót, ilyen madzagon kell rángatni. Tehát lent és fent. Tehát vannak keresztények, akik egyszer lent vannak, egyszer fent vannak, de nekünk mindig fent kellene lenni, mert a hatalom királyszéke az mindig fent van. Látásban kapta Hagen, hogy három démon követi a vejét, és annak enged, annak a démonnak, amelyre kanyarodik. Tehát, ha jobbra kanyarodott, akkor jobb oldali démon vette őt a hatása alá. Ha bal felé kanyarodott, akkor a bal oldali. Akkor a bal oldali. De voltak időszakok, amikor a Szent Szellem vezetésének engedett, és keresztényként élt. Igazából tudott hasadásosnak tűnt. Mivel a hívőknek szabad akaratuk van, ők szabályozzák, hogy minek nyitják meg magukat. Az Úr azt mondta a Hagennek, hogy parancsolj a sötétség erőinek, hogy nekik engedelmeskedniük kell. És mivel a veje messze volt, Jézus azt is hozzátette, hogy a szellemvilágban nincs távolság. Tehát nem fontos személyesen ott lenni. És Jézus nevében Hagen megparancsolta mindhárom gonosz szellemnek, hogy hagyják fel a vejének a követését, szüntessék be a tevékenységüket a vejével szemben. És ezek a démonok eltűntek, a vejének az élete sikeressé vált, és később Isten elhívta teljes idejű szolgálatba. Halleluja. Nagyon rágos, de kell tudni róla. Igyekszem azért emészthető módon átadni, de ha nem ismerjük a veszélyt, nem tudunk ellene védekezni. Ez a kulcs. Hálát adunk az Úrnak, hogy ismerhetjük a hatalmunkat Krisztusban. A Szent Szellem ajándékai már működésben vannak, fogazat, csontozat területén, szívben, nyak, izom területe, és talpon egy területen, lábfejen van egy gyógyítókenet jelen pillanatban. Úgyhogy ez bővülhet még. Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Azt hiszem, a múlt héten is talán említettem a hit keze. Mert a kereszten minden munka elvégeztetett, az jogilag a rendelkezésünkre áll, nekünk csak a hit kezével kell kinyúlni és elvenni. Következő példát tudom ehhez társítani. Hogyha ilyen ősz tájékán az ember bemegy a spájzba, a stelázson ott vannak a befőttek, a lekvárok, de mikor fogsz abból enni? Hogyha elveszed. Ha csak nézed, Nem tudod meg, hogy milyen ízű az a befőtt és a lekvár. Na most a fizikai kezünkkel, ugye elveszük, kinyitjuk, de szellemi értelemben ez mit jelent? A szellemi értelemben a szavaink alkotják a hitkezét. Mert Isten a világot hogy teremtette? Ott van a Biblia elején. Hogy Isten szólt és lett. Amikor megköszönjük Jézusnak a megtört testét, hogy birtokolhatjuk a szent egészséget, akkor a szavainkkal nyúlunk ki azért, amit Jézus megszerzett a számunkra, és hálát adva átvesszük, birtokba vesszük, és megőrizzük. Tehát a hit keze az nem más, mint a szavaink, a hit megvallásaink. Bizonyára ez segített nektek is. Halleluja. Következik a gyógyító sor. Kérjük a dicséretet, és várunk benneteket kézzelátételre. Köszönjük az Úr munkálkodását, az ő jelenlétét, de a kenet nem hagyja a munkát, útközben is dolgozik. Egy rövid összefoglalót adok a november 1-i tanításból, ami éppen a halottak napján történt. A pesti tanítás címe: által mentünk a halálból az életbe. A Biblia ír az életről és a halálról, és ez élő reménység a számunkra. Aki hitre jut Jézusban, az a halála után is él. Mert Jézus meghalta a halált értünk, elnyelte a halált. Pál nyereségnek nevezi az átköltözést, de ezzel sem szabad sietni, mert a földi szolgálatunkat be kell teljesíteni. Hallottátok azt a kifejezést bizonyára, hogy élő halottak. A földön azokra mondják ezt, akik súlyos betegek és már tényleg közel vannak a halálhoz, de igazából ez szellemi értelemben azokra az elveszettekre, Krisztus nélküliekre vonatkoztatható, akik a halál völgyében járnak, azaz a pokolba fognak jutni Jézus nélkül. Itt járnak közöttünk az utcán, szellemileg halottak, de még járkálnak közöttünk. Nekik van szükségük Jézusra és az üdvösségre. Jézus azért jött, hogy világosságot hozzon nekik, Jézus szabadságot hozott, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt. A halál félelem egyik oka az, hogy vagy nincs újjászületve az illető, vagy újjá van születve, de még szellemben nem növekedett fel, és nem érti meg az örök életnek a lényegét. Mi a feltámadás fiai lettünk Krisztusban, tehát a halál nem uralkodik rajtunk. Jézusnak testet kellett öltenie ahhoz, hogy a földön hatalmat tudjon gyakorolni, és a halálával leszámolt a halállal. Hallottátok már azt, hogy csak a testben megszületetteknek van a földön hatalmuk. Ezért kellett Jézusnak is testet ölteni. Mert ő kezdettől fogva létezett, igenében, de testet kellett ölteni. Nekünk itt a földön törvényes hatalmunk van, mert mi testben élünk. Az ördög nem testben él, neki nincs törvényes hatalma. Jó, ha tudjátok. Jézus átment a haláltusán, hogy nekünk már ne kelljen átmennünk. Jézus a haláltusájában buzgóságosabban kezdett el imádkozni. Ebből azt a következtetést mondhatjuk le, hogy ha jön egy nyomás, és növekedik a nyomás felettünk, akkor nekünk is buzgóságosabban kell imádkoznunk. Oda kell szánnunk magunkat az imára. Számunkra nincs haláltusa, nincs halálfélelem, számunkra elalvás van. A halál nem lophatja el az életünket, mert nekünk hatalmunk van a halál szelleme felett. Te szabad vagy a haláltól, mert a megváltás erre is kiterjed. Krisztusban meghaltunk, feltámadtunk, és az örök élet nem képes meghalni. Sok esetben nem mindig fogadják tőlünk a járókelők a különböző kártyákat, de értük, így imádkozhatunk. Mondjuk együtt. Az elveszettek, idővel meghallják az Úr szavát, és befogadják az örök életet, így átmennek a halálból az életbe. Amen. Kétféle élet létezik, a földi élet és az örök élet, aminek soha nincs vége. Kétféle bűn létezik, az örökölt bűn, az ádámi vonalon keresztül, és az elkövetett bűn. Jézusnak le kellett menni a pokolba a bűnök eltörlése miatt, és az árkizetése miatt. Jézus teste reménységben nyugodott, mert nála volt az Atya ígérete. És az Atya szeretete győztesen kihozta a fiát a halálból. A feltámadás a kereszténység hatalmas csodája és alapköve. Isten a feltámadásról bizonyította be azt, hogy Jézus az ő fia. Itt kezdődik a kereszténység, ami az új teremtés új életét jelenti. Olvastam egy könyvben, hogy új faj. Ezt furcsának tűnik, de ha úgy mondjuk, hogy egy krisztusi faj, ez már sokkal jobban érthető, mert Jézus előtt ilyen faj nem létezett. Nem lehetett újjászületni. Csak Jézus véráldozatának köszönhetően van az újjászületés. Most még csak lüktet bennünk a feltámadás ereje, de a végső gyümölcs a megdicsült test lesz. A megigazulást Isten adja ajándékba azoknak, akik hisznek az ő halálában, hiszik azt, hogy lement a pokolban, hiszik, hogy kifizette a bűneiknek az árát, továbbá győzelmet aratott az ördög felett, és feltámadt dicsőségesen. Jézus halálának eredménye az, hogy Isten megbékélt az emberrel. Jézus feltámadásának az eredménye az, hogy elhozta számunkra a megigazulást. A halál nem uralkodhat rajtunk, mi uralkodunk a halál felett. Az isteni fajta élet, a görögben a zoé szót használják erre, átfolyik a szőlőtőből a szőlőveszőbe. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlőveszők, és mi gyümölcs termésre vagyunk elhívva. Mindenre igaz, meg kell vallani azt, amit két évezrede Jézus elvégzett. Anyagiakra, gyógyulásra, békességre, mindenre. A megpróbáltatásoknál ki kell jelenteni, hogy azok csak ideig valók, Isten országa az örökké való. A halottak napi ünneplés valójában arról szól, hogy a halál elnyeletett a győzelemben, Krisztus győzelmében. Isten nem szereti, hogyha bánkódunk az elaludt szeretteink miatt. Nincs halál a hívő számára, mert az Úr felébreszti, Isten is sorrendben. Tehát a Biblia azt írja, hogy előbb, aki Krisztusban elhunytak, azok fognak feltámadni utána mi, akik élünk. Jézus a felhőkön fog megjelenni, és mágnesként vonza a megdicsőült testeket. És ebben kaptam egy komoly megerősítést, ami le van írva a Ságvári újságban, hogy a megdicsőült testünket itt fogjuk megkapni a földön, mert így szól a mondat, hogy mágnesként vonza a megdicsőült testeket. Tehát nem akkor leszünk megdicsültek, amikor már fölérünk, hanem már úgy megyünk. Hogyha ezen elmélkedsz, minden rossz gondolat és depresszió el fog hagyni. Szeretteink pedig a mennyben a lelátókról néznek bennünket, és drukkolnak, hogy a pályánkat be tudjuk futni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük az Úr Jézusnak a mai alkalmat. Jövő héten találkozunk.